Szeretetesen bizonyság tételem alap ígér az előbb hallottakhoz olvasom a Márk írása szerint evangélium 3. részének a 22. versétől a 27. versig terjedő ige szakaszt. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk, hogyan űzheti ki a sátán a sátánt. Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország, és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a bibliósó kalauz szerint a Márk írása szerinti evangéliumot olvassuk, és így napról napra az elmúlt időszakban újra és újra arról olvastunk, hogy Jézus hogyan gyógyítja meg azokat, akik rászorulók, mert betegek, akiket vagy úgy visznek oda hozzájuk, mint ahogy ma egy hete hallottuk a béna embert, akit négy barátja fektetett a hordágyra, és vitte el őt ő hozzá Jézushoz, hol úgy, ahogyan most hallottuk, hogy tömegesen keresték Jézust, és megrohanták őt, hogy legalább csak megérinthessék, mert először remélték, aztán hitték, aztán tudták, látták, és végül önmaguk is tapasztalták, hogy aki megérintheti Jézust, az meggyógyulhat, mert Jézus legyőzi a betegséget, és visszaadja az egészségüket. És mindez olyan Isten élményt jelentett, amiről ma egy hete azt a kérdést tettük fel, hogy vajon van-e valamilyen következménye az Isten élménynek, hiszen amikor a béna embert odavitte négy barátja, és a tetőt áttörve leresztették Jézus elé, Jézus megbocsátotta a bűneit, és azután pedig, miután morgolódtak az ellenségei, hogy Isten káromlása, bűnbocsánat meghirdetése meggyógyított őt, akkor a tömeg elámult, és úgy távoztak, hogy ilyet még sohasem láttunk. És az volt a kérdésünk, hogy megmaradunk-e mi is az álmélkodásnál, ennél a mondatnál, hogy ilyet még sohasem láttunk, és nem lesz, nincs következménye a Jézussal találkozásunknak, nem lesz, és nincs következménye az Isten élményünknek, vagy pedig lesz következménye a mi életünkben is, annak, hogy találkozhatunk Jézussal, annak, hogy Isten újabb és újabb Isten élményekkel ajándékoz meg bennünket. Itt Márk arról tudósít bennünket, hogy nagyon sokaknak az életében az Isten élménynek, a Jézussal találkozásnak az a testi gyógyulás lett a következménye, aminek elterjedt a híre, és ami egyre többeket vonzott őhozzá, hogy csapatostról, seregestül, hogy a legmesszebb vidékekről is jöttek őhozzá, és keresték őt a testi gyógyulás miatt. És már többször is tudósít arról bennünket, hogy olyan következménye is lettek Jézus gyógyításának, hogy sokan megharagudtak rá, ellene szövetkeztek, már arról tanácskoztak, hogy őt eltávolítják az útból, és egyre nőtt bennük ez az indulat. És minél többeket gyógyít meg Jézus, ahogyan ma hallottuk, minél tömegesebben gyógyította meg azokat, akik betegek voltak, annál inkább erősödött ez a haragos indulat, és gyilkos indulattá változott, és ahogy az alapigében hallottuk, azzal vádolták meg őt, hogy szövetkezett a sátánnal, és hogy Beelzebúbnak, a sátának a segítségével szabadítja meg a sátán rabságából a megkötözötteket. És Jézus erre mondja el az alapigében hallott példázatokat a meghasonlásról, és erre válaszul mondja el azt a leghétköznapi példázatát, amelyik szinte már vulgáris, hogyan is lehet kirabolni egy olyan embert, aki ereje teljében van, aki jól megépített, erős házában lakik, mint hogy előbb be kell oda hatolni, be kell oda törni, meg kell őt kötözni, és ha minden sikerült, és meg van már kötözve, akkor lehet kirabolni őt. A sátáról mondja ezt Jézus, akiről úgy értjük a Szentírásnak a tanítását, hogy ő az, aki elrabolta az embert Isten hatalmából, aki megejtette, aki lázadásra bíztatta, aki a saját hatalmába kaparintotta, és minden erejével azon munkálkodik, hogy távol tartsa az embert Istentől, szép szóval, csábítással, kísértéssel, de bizony nagyon sokszor erőszakkal is, ha másként nem megy, távol tartsa Istentől, hogy a végső veszedelmét, a pusztulását okozza. Jézus pedig, ahogyan ezt mindig is mondjuk mostanában, Márk evangéliuma elén, azzal kezdve a nyilvános fellépését, hogy meghirdette, kihirdette, elközelített Isten országa. Térjetek meg, hogy bejuthassatok abba. Elközelített a szabadulásnak a lehetősége, meg lehet menekülni a sátán hatalmából, be lehet jutni Istennek az országába, meg lehet gyógyulni, meg lehet szabadulni, és a kárhozat helyett az üdvösségre, a halál helyett az életre lehet jutni. Ez az, amit Jézus meghirdetett, és ez, amit bizonyított is azzal, hogy azokat, akik megkeresték őt, akiket ő hozzávittek, azokat megszabadította ebből a rabságból, a megkötözöttségből, és abból, ami ezt a leginkább megjelenítette, valóságossá, szenvedéssel telivé tette, a betegségből meggyógyította a rászorulókat, hogy így is bizonyítsa, és alátámasztja az ige hirdetését, itt van Isten országa, és mindaz, amit a sátán okoz, az legyőzhető, mert Jézus legyőzi testi és lelki szabadulásod azoknak, akik vágynak arra. Kedves testvérem, most erről szeretnék röviden beszélni, amit Jézus ebben az előbb a leghétköznapibbnak nevezett példázatában elmond. Hogy tudnék, nem lehet az erős embernek a házát kirabolni másként, mint hogy be kell oda törni, meg kell azt az erős embert kötözni, és azután lehet csak megszabadítani azokat, akiket ő ott fogva tart, túszul, rabul ejtett, megkötözött, másként nem megy, le kell őt győzni, és csak azután lehet elvégezni a szabadítást. Arról beszélt Jézus, hogy ő nem a sátán segítségével, hanem éppen azért szabadíthatja meg az embereket a megkötözöttségekből, mert hogy már ő legyőzte a sátánt, megkötözte, ezért az tehetetlen, csak kiáltozni tudnak a démonok, hogy te vagy az Isten fia, és nem tudja útját állni annak, hogy Jézus megszabadítsa a hatalmából az embereket. Nekünk pedig, kedves testvéreim, Jézusnak ez a példázata azt a kérdést teszi fel a mai vasárnapon, hogy nálunk vajon milyenek az erőviszonyok. Jézus példázatait arról szól, hogy van az ember, aki sokszor erősnek érzi magát, sőt erőtől duzzadónak, legyőzhetetlennek, aki mindent megtehet, amit akar, És mégis van nála erősebb, ez a sátán, aki rabul tudta ejteni az embert, Isten teremtményét, aki el tudja csábítani azóta is az embert, s ha másként nem vagy, akkor erőszakkal rabul ejti, megkötözi, mert erősebb az embernél a sátán, de a sátánnál is erősebb Isten fia Jézus, aki azért jött erre a földre, hogy lerontsa a sátán munkáit, hogy megkötözze őt, és akiket pedig rabul ejtett, megkötözött, azokat megszabadítsa. Ez az a sorrend, amelyen nem lehet változtatni, amely mindig így következik. Az ember bármilyen erősnek is érezze magát gyengébb a sátánnál, a sátán sokakat megkötöz, és mégis van erősebb nála, ez Isten fia, az Úr Jézus. A kérdés nem az, hogy ki a legerősebb, hogy ki a leggyengébb, hanem a kérdés az, hogy nálunk, a mi szívünkben, a mi házunkban, a mi életünkben, nálunk milyenek az erőviszonyok. Nem olyan idegen ez a kérdés tűnünk, mint ahogy első hallás, vagy Jézus példázata nyomán feltéve ez tűnik nekünk, hiszen folyamatosan benne élünk abban, hogy változnak az erőviszonyok körülöttünk. Van, amikor ezt jól vesszük, van, amikor kevésbé jól. Kisgyermekkorunkban nagyon nagy szükségünk volt arra, hogy legyenek körülöttünk olyanok, akik erősebbek nálunk, akik felemelnek, akik megtámasztanak, akik járni, tanulni segítenek, akik aztán később kerékpározni, tanulni segítenek, mert elbírják a kerékpársúlyát velünk együtt, hogy fel ne boruljunk, akik segítenek a tanulásban, az iránymutatásban, hogy mit is érdemes kiválasztani, mit is érdemes elvégezni, miért érdemes áldozatot hozni, mire érdemes az időnket költeni. Nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy legyen, aki erősebb nálunk, akiben bízhatunk, akire támaszkodhatunk. Nagyon fontos ez, és leginkább akkor érezzük meg, amikor elveszítünk valakit, aki ilyen erős volt a mi életünkben, aki támaszt nyújtott, aki gyámolított, aki kísért bennünket, aki vezetett minket. És eljön persze az időszak, amikor a saját lábunkra állunk, és azt mondjuk, hogy most már nincs szükségünk ilyen emberi támogatásra. Mi magunk felnőttünk, kinőttük magunkat, megvan a magunkhoz való eszünk, megvan a testi erőnk is, a lelki erőnk is, és mi vagyunk azok, akik mindent a legjobban tudunk, és eljött az a korszak is, amikor azt az ajándékot kapjuk, hogy mi segíthetünk másoknak, mi vezethetünk másokat, mi nyújthatunk támaszt másoknak, segítséget. Milyen nagy dolog ez. És mindeközben pedig folyamatosan érezzük azt a harcot, azt a küzdelmet, amelyik újra és újra erőpróbák elé állít bennünket. Újra és újra vizsgáztat minket. Újra és újra felmérést készít rólunk, vajon mennyire vagyunk még, már, vagy még mindig erősek. Örökös kérdés az, hogy vajon hol tartunk mi ezen az úton, vajon hogyan alakulnak ezek a viszonyok körülöttünk és mi bennünk, vajon letörik-e az erőnket, vajon letörik-e a reménységünket, vajon összetörik-e a terveinket, vajon meghűsítják-e a szándékainkat, vagy találunk-e olyanokat, akik segítenek nekünk, akikkel összetudunk fogni, akikkel közösségben élhetünk, és így megtöbbszörözhetjük, megsorszorozhatjuk az erőnket. Vajon mi vagyunk-e az erősek, vagy vannak-e nálunk erősebbek? Milyen sokszor megtapasztaljuk, hogy bizony vannak nálunk erősebbek. Milyen sokszor érezzük, hogy akár nyilvánosan is megszégyenítenek bennünket ezen a téren, de ha nem is, akkor önmagunkban érezzük, hogy alul maradtunk. Bennünket belülről maradt szégyen, a kétségbeesés, hogy nem vagyunk eléggé erősek. És milyen sokszor keres az ember ilyenkor, ilyen helyzetben is akár segítséget és támaszt, és odaadná talán mindenét is azért, hogy felülkerekedhessen azokon, akik megszégyenítették őt. hogy ne kelljen átérezni az elesettségnek az állapotát, a gyengeségnek az állapotát, a megkötözöttségnek az állapotát, a betegségnek azt az élethelyzetét, amiben az ember úgy érzi, hogy mindenki más, erősebb ő nála, és ő a leggyengébb. És talán a legizgalmasabb kérdés, hogy egyáltalán bele tudunk-e mi szólni abba, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok. Mit tehetünk azért, hogy mi az erősebbek közé tartozzunk, hogy abba a közösségbe, abba a csapatba, hogy arra az oldalra állhassunk, ahol ott van az erő. Hiszen sokszor csalódunk, mert ahol az erőt láttuk megnyilvánulni, kiderül, hogy az képmutatás volt, kiderül, hogy az gyengeség, kiderül, hogy vannak még erősebbek, és megint csak alul maradhatunk. Szeretett testvérem, a Szentírás arról szól, hogy ez nem csak egy életérzés. Ez nem csak a neveltetésnek a kérdése. Ez nem csak a saját vágyainak a kivetítése, ilyen vagy olyan megnyilvánulása, hanem ez a valóság. Erről szól az életünk, és erről szól az, amit életnek és halálnak nevezünk. És kivétel nélkül minden ember fölött ott van, mert halandók és mulandók vagyunk, az az érzés, hogy végül is csak alul maradunk, hiszen az életünk véges, hiszen nem éljük örökké, hiszen bármit érünk is el, bármit valósítunk is meg, bárhányszor is dicsekedtünk az erőnkkel, az végül is elfogyatkozik majd. Vagy erőnk teljében ragad el bennünket a halál. És a Szentírás, amikor erről szól, hogy ez nem csak képzelgés, ez nem csak mese, hanem ez maga a valóság, akkor mindig Isten erőterébe helyezi ezt a kérdést, ezeket a kérdéseket, ezeket a kétségeket, és a lehetséges válaszokat is. Hogy tudnék, nem vagyunk magunkra hagyva. Nem csak a saját erőnkre támaszkodhatunk. Nem csak az, ami egy ideig, óráig itt nekünk adatot, nem csak az számít, hanem az, az örökké tartó, öröktől fogva létező erő, amit Istennek nevezzünk. Hogyan is nevezzük Istent? Kicsoda is ő? Mit láttak Jézusban azok, akik kortársai voltak, és gyógyításra várva hozzásereg lettek, a tanítására szomjazva őt hallgatták, akik ellenségeivé váltak? Mit tapasztalhattak meg őt az istenségből? Voltak közülük sokan, akik azt gondolták, meg tudják magyarázni, hogy kicsoda is Jézus. Ráfogták, hogy Belzebub szövetségese. Voltak, akiből őszintén kiszakadt a vallomás, ő Isten fia. És voltak, akik ingadoztak, akik szerettek volna hinni benne, ezért követőül szegődtek, és mégis elárulták, vagy megtagadták őt. Mert az Isten teljességéből, az ő erejéből, hogy abból mi a miénk, hogy mi lehet, ami beépül az életünkbe, hogy mi az, ami megsegít bennünket, az az igazán nagy kérdése az életünknek. Hogy mi is olyanok lehessünk, akiket bár a sátán hatalmába kerített, de mégis Jézus megszabadíthasson minket is. Erről szól az ő példázata, amelyik ránk is vonatkozik. Hogy ő azért jött, hogy megkötözze a sátánt, és az ő hatalmából megszabadítson bennünket, és így kiszabadítsa a reménységeinket is, és így összetörje a kétségeinket is, és így bizonyítsa nekünk is azt, hogy nekünk is Isten erejére van szükségünk, bárhol is tartunk az életünk útján, bármit tapasztaltunk is, bármit álltunk is ki, bármire büszkék is vagyunk önmagunkra, vagy bármire összetörve érezzük önmagunkat. A kérdés, hogy ki a legerősebb, azt a választ rejti magában, hogy Jézus, ő a mi megváltunk, a mi szabadítunk, aki nekünk is elhozza az örök életnek az ajándékát. Bele tudunk-e szólni az erőviszonyokba az életünk során? Milyen sokszor érzük, hogy nem. Mások döntenek, mások határoznak, mások szabják meg az irányt, mások alakítják a körülményeket, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, ha nem akarunk összetörni. Mi nem tudunk beleszólni, Jézus azonban bele tud szólni. Annál inkább tud beleszólni a mi körülményeink alakulásába, az életünk alakulásába, minél inkább akarjuk, engedjük, kérjük, hogy beleszóljunk, beleszóljon a mi érzelmeinkbe, a mi akaratunkba, a mi terveinkbe, a mi életünkbe, hogy megváltoztassa a mi szívünket, hogy átalakítsa a mi életünket, hogy megerősítse lelkileg, és hogy átengedjük, igen, átengedjük a döntésjogát, a határozásnak a jogát ő neki. Minél inkább meg tudjuk ezt tenni, annál inkább igaz lesz, hogy ő fogja alakítani a körülményeket, ő jár előttünk, ő lesz a legerősebb mindannyiunknak az életében. A példázat arról szól, hogy ő az, aki betör a sátán házába, megkötözi őt, és így megszabadíthatja azokat, akik rabságban szenvednek. Látjuk ma is, hogy milyen sokan szenvednek megkötözöttségben, rabságban, önmaguknak a fogságában, mert nem tudnak megszabadulni a saját erejüktől, a saját gőgösségüktől, a saját akaratuktól, és ezért nem tudják átadni az irányítást, nem tudják átadni a hatalmat Jézusnak, hogy ő irányítsa az életüket. Jézus példázata és a tettek, amikről olvasunk a Márk evangéliumában, azzal bátorítanak és azzal biztatnak bennünket is, hogy nem késő még most sem elfogadni az ő erejét, az ő szabadítását, megtapasztalni azt újra és újra a magunk életében, a szeretteinkében, a ránk bízottak életében és a körülöttünk lévőknek az életében, hogy megmutathassa az erejét, amely testi, lelki, szellemi gyógyuláshoz hat mindannyiunknak az életében. Mi, akik felelősséggel tartozunk nem csak önmagunkért, de sokakért körülöttünk, az utánunk következőkért is, ami felelősségünk az is, hogy engedjük Jézust szóhoz jutni, hogy engedjük, hogy megszabadítson bennünket, hogy engedjük, hogy megmutassa az erejét és a szabadítását, hogy minél kevesebben maradjanak, megkötözöttek a sátánházában, és minél többen kiszabadulhassanak onnan, és már most itt a földi életükben megérezhessék a mennyországnak az erőízét. Jézus az, akit megkötöztek, Jézus az, akit keresztre feszítettek, Jézus az, akit a leggyengébbnek mutattak, mindazoknak, akik ott lehettek a Golgota hegyén. És mégis ő az, aki szétszakította a halálnak a köteleit is, új életre támadt és bebizonyította, hogy az élet ereje, az ő ereje, az ő isteni ereje erősebb mindennél, amit a halál, az elmúlás és a betegség jelent. Szeretett testvéreim, mi, akik szeretjük az életet, a földit is, szeressük az örök életet is, mert mindkettőt nekünk, ami megváltó, Úr Jézus Krisztusunk adományozza. Amen. Kedves